Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a 165. dicséret első versét énekeljük. Isten tiszteletünk kezdetén itt van Isten köztünk. Helyünket elfoglalva 250. dicséretünket énekeljük, 250. dicséretünknek mind a négy versét. Atya Úristen, rólad vallást tészek, dicséretedre szám és szívem készek.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét Márk evangéliumából, Márk evangélium a negyedik részéből, a negyedik rész 36. versétől a rész végéig. Nevezett helyen Márk evangéliuma negyedik részében így szól Isten igéje. Elbocsátva azért a sokaságot, elvitték őt úgy, amint a hajóban volt. Más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, olyannyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében a fejaljon aludt, fölkeltették őt, és ezt mondták neki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Ő pedig felkelve megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És ezt mondotta nekik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És ők megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondották egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Isten tegye az ő igéjét, áldottá, hogy befogadjuk, s neve dicsőségére gyümölcsét megteremjük. Gyertek, imádkozzunk! Hozzád jövünk imádságunk szavával, és mennyei atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, téged, aki a semmiből teremtettél mindeneket, téged, aki gondviselésedbe hordozol bennünket, és aki elbocsátottad testben egyszülött fiadat, ami Urunk Krisztusunkat, hogy kiszabadítson bennünket bűnből, halálból, elveszésből és kárhozatból. Magasztalunk és áldunk, hogy jóságodat minden nap ízlelteted velünk. Áldunk és dicsérünk téged, hogy lelked erejében újra és újra bátor hitre buzdítasz bennünket, hogy minden alkalommal, az áldások óráin háladással, a nyomorúság idején bizalommal és fohászkodással hozzád forduljunk, hogy az áldásokért magasztaljunk, a szükségekben megkérjük segítségedet. És köszönjük, mennyei atyánk, hogy mindez biztos szívvel tehetjük, hiszen Jézus Krisztusunkban bepecsételted elhívásodat, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket, feltámadásával és dicsőségével pedig megerősítesz bennünket abban, hogy szeretetettől semmi nem szakít el bennünket. Ezért is kérünk alázatos szívvel minden kétséget, hitetlenséget, reménytelenséget, üzmoss el tőlünk távol. Töröld el vétkeinket, oldozz föl bűneink terhe alól, s lelked hatalmában, nyisd meg szívünket és lelkünket, hogy üzenetedet, szent szavadat, igédet megértsük, általa megújuljunk, növekedjünk az új emberben, megerősödjön boldog hitünk, és készek legyünk a szeretet minden munkájának végzésére. Krisztusért, Urunkért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Testvérek, foglaljatok helyet, és keresztelőre készülve énekeljük 329. dicséretünk második versét, Nem éltem még e föld színén. Thank you. Kedves szülők, keresztülők, családtagok, szeretett gyülekezet, kérlek hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Krisztusunk a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részéből olvasom a 18. verstől a szereztetés igéjét. És hozzájuk menvé Jézus szólalnékék mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, egy megrendítő és szép történetet olvastunk Márk evangéliumából, amelyet alkalmazhatunk arra a nagy kérdésre is, hogy mi is történik akkor, amikor a keresztség sákramentuma által egy gyermek felvétetik az Anyaszentegyház közösségébe, amikor a szülők, a keresztszülők és a gyülekezet is ezt a gyermeket Jézus Krisztus útjára tanítja, meg akar neki tanítani mindent, amit Krisztus parancsolt nekünk, és mit is jelent az, amit Jézus a szereztetés ige végén mond, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt olvassuk Márk evangéliumában, hogy a tanítványok egy csoda után magukkal vitték Jézust hajón, és más hajók is mentek ővelük. Aztán nagy vihar támadta a tengeren. És mondhatnánk, hogy milyen jó, hogy Jézust bevesszük az életünk hajójába, milyen jó, hogy behívjuk az életünkbe, mert hogyha baj, veszedelem, nyomorúság támad, csak felébresztjük a mestert, ő készen áll, meginti a szelet, a vihart, még a tenger is hallgat neki. Jó tehát, hogyha Jézust megkérjük, szegődjön mellénk, legyen velünk, és szükség órán, így is tanuljuk, majd megtanítjuk rá gyermekeinket, és buzgó fohászkodással, akárha kell, őt fölébresztve, minden bajban és nyomorúságunkban segítségünkre lesz. Azonban a szereztetés ige vége és a történet is tulajdonképpen mutat valami mást. Azt mondja Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez azt jelenti, hogy a világ kezdetétől fogva is velünk volt. Nem akkor kezdődik az ő velünk léte, amikor elküldi tanítványait, és mintegy buzdítja őket, hogy menjetek bátran, tegyetek tanítványokká minden népeket, én veletek leszek, ott leszek ebben a nagy és szinte emberileg teljesítetetlen feladatban, hanem azt mondja, hogy veletek vagyok. Veletek voltam, és veletek is leszek. Vagyis, minthogyha ezt a történetet is, amit Márk evangélista följegyez, úgy kellene megérteni, hogy nem Jézus az, aki beszáll a hajónkba, hanem mi vagyunk azok, akik beszállunk Jézus hajójába. És ha az Anya Szentegyházat olyan sok alkalommal az igében is a hajó képe reprezentálja, szimbolizálja, akkor értjük, hogy mi történik itt. A szülők, a család és a gyülekezet boldog, hogy a megkeresztelendő gyermek beszáll a hajóba. És ez a hajó a Jézus hajója. Ő velünk van és veletek lesz, veletek volt, megőriz és megtart benneteket, és megsegít az ő hűségével és kegyelmében abban, hogy ti is hűségesek legyetek, ahhoz, hogy ezt a gyermeket a Krisztus útjára megtanítsátok, tanítványságra elhívjátok, hogy aztán majd, amikor fölébred szíve, lelke, értelme, ő maga is boldogan tapasztalja, hiszen nem én vagyok az, aki behívtam életembe a megtartó urat, hanem a keresztség csodája, a sákramentum titka által már réges-régen nála és vele vagyok. Legyen így. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, Anyaszentegyházunk rendje értelmében most két kérdést intézek hozzátok, melyre kérlek egy gyülekezet és Isten színe előtt hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség sákramentuma által az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék, akarjátok-e? Másodszor azt kérdezem tőletek, hogy ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek gyermeketeket, hogy egykor majd a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ígéritek-e? Mi pedig, kedves testvérek, most a szülőkkel és keresztszülőkkel közösen tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, magasztalunk és dicsőítünk téged egy gyermekért, a benne és vele adott életajándékért, a szülők és a család öröméért. Áldunk és magasztalunk, mennyei Atyánk, hogy szent lelked által elpecsételed ezt a gyermeket, ahogyan a víz külső jegyét kapja, úgy lelked hatalmában Krisztus gyermekévé fogadod, és szövetségedbe felveszed. Kérünk, mennyei Atyánk, áld meg szüleit és családját. Hadd hordozzák őt soha el nem fogyó szeretetben, hűségben. Hadd növekedjék békességben, szépségben és bölcsességben. De leginkább azt kérjük, mennyei Atyánk, hogy szívével, lelkével megismerhesse Krisztusát, szabadítóját, oltalmazóját és üdvözítőjét. Szívébe befogadhassa, s vele járván boldog emberré lehessen. Hiszük, mennyei Atyánk, hogy mindazt a jót, amit a gyermek felől készítettél, megadod neki, és ezt a mi imádságunkat még el sem mondottuk, te már meghallgattad. Legyen neked ezért dicsőség, most és minden időben. Ámen. Mikor keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istenének? Mikor áldod meg és üdvözlöm meg téged az Úr? Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és te tőlődjad. Fordítsa az Úr az orcáját, te reálsa gyönyéket, békességet, boldog növekedés Krisztus ismeretében, szüleidnek, családoknak, nemzetednek, egyházadnak javára, Istennek dicsőségére.
A gyülekezet foglaljon helyet, és készüljünk Isten igéjének hirdetésére. 165. dicséretünk 4. versét énekeljük. Által jársz te mindent. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom, a 88. Zsoltárban olvasható, A 88. Zsoltárt olvasom, majd ebből kiemelem az 5. verset. Ének a Kórhá fiainak zsoltára. Az éneklő mesternek Mahalát Lehánótra, az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson elődbe imádságom, hajtsad füled kiáltozásomra. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a Seolig jutott. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak között van az én helyem, mint a megölteknek, akik koporsóban feküsznek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak kezettől. Mély sírba vetettél engem, sötétségbe, örvények közé. Haragod rám nehezedett, és minden haboddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tettél előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemem megsenved a nyomorúság miatt, kiáltalak téged, Uram, minden napon, hozzád terjengetem kezeimet. Avagy a holtakkal teszel egy csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudhatják-e a sötétségben csodáidat és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom. Miért vetsz el hát, Uram, engem, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és holt eleven vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, roskadozom. Által mentek rajtam a te búsulásaid, szorongattatásaid elemésztettek engem. Körülvettek engem, mint a vizek egész napon, együttesen körülöveztek engem. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont, ismerőseim a sötétség. Kedves testvérek, ugyan a református bibliaolvasó kalauz a 72. zsoltárral megszakította a zsoltárok olvasásának sorát, azon oknál fogva, hogy a 72. zsoltár egy nagyobb szakasz a zsoltárok könyvében, aztán utána egy újabb nagy szakasz kezdődik, ezt majd később rendeli olvasni a bibliaolvasó kalauz, de ez mégsem a médek és a perzsák törvénye, úgyhogy egy kicsit előre szaladtam. Mégpedig azért, mert a korábbi alkalmakkal is zsoltárokról szólt az igehirdetés, és hallottunk már arról a Salmos Hungaricus, az 55. zsoltár kapcsán, hogy bár szeretnénk elröpülni a nyomorúságainkból, mégis Isten bölcsessége néha úgy tanácsolja, hogy maradjunk csak, álljunk meg ott, ahol vagyunk. Aztán hallottunk, kedves testvérek, a meghallgatott imádságról is, egészen pontosan arról, hogy miképpen kell folytatódnia annak, ha Isten meghallgatja az imádságunkat. Van-e annak valami folyamánya? Idéztük a szép klasszikus zsoltár verset, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Mint hogyha a zsoltár vers megelőlegezné a mi atyánk doxológiáját, ahol így mondjuk el utolsó kérésünket, szabadíts meg a gonosztól, aztán mondjuk utána már, és mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. De itt ebben a zsoltárban, kedves testvérek, amit most felolvastam a 88-ban, nem ér véget a panasz. Egészen különleges a zsoltár, mert persze több is van ilyen, de a zsoltárok többsége és a panaszénekek többsége, akár idézhetném az egyik legnagyobb panaszéneket, Jeremiás siralmait, mindegyik a reménységnek, a megelőlegzett szabadításnak, vagy éppen az Isten dicsőítésnek a szavával ír véget, vagy ha nem is azzal teljesen, de valamiféle ámen mégis ott van a végén. Ez a zsoltár, ahogy haladunk a vége felé, elmondja a cirkum dedéruntot és a zsoltáros, körülvettek engem, mint a vizek egész napon, szorongattatásaid, búsulásaid, haragod, ítéleted, a nyomorúság, elszakasztottál tőlem barátot és rokont, ismerőseim a sötétség. Vannak fordítók, akik ezt kioldják, hogy ismerőseim a sötétségben lévők, azok, akik a Seolban vannak, a halottak lettek az ismerőseim, de ez semmit nem változtat azon a tényen, kedves testvérek, hogy ez a zsoltár nincsen befejezve. Mint ahogy sok imádságok nincsen befejezve. És azért nincsenek befejezve az eféle imádságaik, mert még nem jutunk el a reménységig, nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy ugyan naponként és óránként Isten elé visszük a bajunkat, a panaszunkat, a kérésünket, a könyörgésünket, de nem jutunk el a reményig, még nem tudjuk a remény hangját megfogalmazni, mert olyan súlyos a szorongatás, hogy újra kezdjük. És valahogy mindig befejezetlenül marad a zsoltáros. Nem tudjuk oda tenni a végére sem a bizalomnak, sem a reménységnek, sem a dicsőítésnek, az egykori szabadításért, sem a dicsőítésnek, az eljövendő szabadításért a hangjait. Az új fordítású Bibliában ennek a zsoltárnak ez a felirata a haldokló ember imádsága. A Károli fordítás ba revideált, ba valamikor a 19. században ezt a címet adták, nehéz kísértések közé jutott ember könyörgése. De azt hiszem, hogy a zsoltár, akár így értjük, akár úgy értjük, ennél sokkal többet mond. Először is azt kell látnunk, kedves testvérek, hogy a zsoltáros panasza, vagy a síralma igen kemény dolog. Ezt meg kell jegyeznünk, mert sokszor siránkozunk mi is, panaszkodunk mi is. A régi anekdótát nem is akarom idézni, amikor valaki belekezd a panaszaiba, és akkor az ismerőse visszaszól neki, hogy te most panaszkodsz, vagy dicsekszel. Meg sokszor a panaszunk inkább figyelem felkeltés, vegyenek már bennünket észre, aztán ha már felénk fordultak, már el is tűnik. Fölfokozzuk, túlzásba visszük. Mindannyiunk tapasztalata, ebben a magyar ember nagy szolidaritást tud gyakorolni, ha ülünk az orvosnál, a váróterembe, várjuk a sorunkat, és szóba elegyedünk egymással. Hát ott egy akkora nyomorúság, licit szokott zajlani, kedves testvérek, ott fölülmúljuk egymást a bajainkkal. De értjük a zsoltár szavaiból, és majd hozok is erre mindjárt bizonyítékokat, hogy ez nem egy egyszerű hisztéria. Ez nem valamiféle olcsó jajgatás, amire hát be lehet adni valami egyszerű gyógyszert, leginkább placebót, és akkor már múlik a bánat. Lehet rá mondani egy jó szót, és akkor már simulnak a gondok. Nagy, súlyos és mély vergődés, erős és rettenetes tapasztalatok vannak itt. Nagyon nehéz ez a fájdalom. Hasonlatok fejezik ezt ki. Azt mondja az 5. versben a zsoltáros, olyan vagyok, mint a sírba szálló, mint aki megy egyenesen alá a sírba, mint akit már kiterítettek. Ugyanebben a versben azt mondja, hogy olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. Nem tudjuk ezt igazán magyarul lefordítani, talán ez lenne a legszabatosabb. Olyan vagyok, mint az ereje vesztett hős. Itt ugyanis egy olyan héber szó áll, amivel a felnőtt férfit fejezi ki a héber szó, de azt, aki ereje teljébe van, aki kijött már a gyerekkorba, belépett a kamaszkorba, teljes erejében van. Ilyen férfiak kellenek a csatába. Hol vannak a férfiak, szoktuk mondani. Amikor valaki megemberesedik, van egy ilyen magyar kifejezés. És most azt mondja a zsoltáros, hogy olyan vagyok, mint aki ereje teljébe volt, és minden erejét elveszítette. A 7. versben mély sírról beszél, sötétségről, ez a szó háromszor megismétlődik a zsoltárban. Örvényről beszél, amely elragadja az embert. Egészen megrendítő, amikor a nyolcadik versben, aztán a Zsoltár végén azt mondja, hogy elszakítottál barátaimtól. Idézzük fel a Psalmus Hungaricust, ott a fordítottja történik, ott arról panaszkodik a Zsoltáros Dávid éppenséggel, hogy a barátaim elárultak, elhagytak, elfordultak tőlem. Aki a kezemből levett, sarkát emelte ellenem. Az borzasztó tapasztalat. De ha van még borzasztóbb, kedves testvérek, akkor az, amit a Zsoltáros mondta, hogy Isten az, aki elszakította tőlem a barátaimat. Messzire vitte őket tőlem. Magamra maradtam. Egyedül vagyok. Elszakítottál tőlem barátot és rokont, mondja a 18. versben. Ismerőseim a sötétség. Pont, pont, pont. A 9. versben azt mondja, hogy berekesztettem a halál vermeibe, és onnan nem jövök ki, nem szabadulok ki. A 16. versben egészen szép és megrendítő a magyar fordítás. Azt mondja, hogy nyomorult. Szó szerint úgy kellene a következő szót fordítani, hogy eltávozó, elmenő, meghaló vagyok. Így szerepel a revidált Károliban, holt eleven vagyok. Élek, de már halott vagyok. És ezekből a tapasztalatokból emelkedik ki az, amit jeleztem, kedves testvérek, némelyik fordításban az 5., némelyikben a 6. versben van. Így olvassuk a revidált Károliban. Hasonlóbbá lettem az 5. versben sírba szállokhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember, a holtak között van a helyem. Az új fordítás így mondja, a holtak közé kerülök, ez nagyjából ugyanaz. Csak hogy itt van egy bökkenő, kedves testvérek, nem egészen ezt mondja itt a Zsoltáros. Szó szerint úgy kellene fordítani, ott vagyok szabad a holtak között. A holtak között szabad. A Vulgatában így áll, liber inter mortuos, szabad a halottak között. Mit jelent ez? Hiszen eddig arról beszél, hogy Isten berekesztett a holtak közé, és nem szabadulok ki. Isten rám zárta a koporsó fedelet, és nincs, aki felnyissa. Véghetetlenül magamra maradtam, sem barát, sem rokon, aki kifelé hozna a haldoklásnak a vermeiből. Eddig azt mondta, hogy Isten örvénybe taszított engem, és az örvény lehúz, aláránt. Olyan mély ez a tapasztalat, kedves testvérök, amit itt megfogalmaz a Zsoltáros, amit némiképpen mindannyian ismerünk, akit már csapott arcba nagy hullám, és átélte a víz roppant erejét és a maga gyengeségét, vagy aki vízbe esett, és akkor jött rá, hogy nem tud úszni. Az egy kicsit sejtő, hogy mit akar a Zsoltáros ezzel a képpel kifejezni. De most azt mondja, olyan vagyok, mint a szabad a holtak között. Ez hogy lehetséges? Jobb, amikor önátkot mond, Jobb könyve 3. részében olvassuk, amikor rázódult minden nyomorúság, megátkozza a születését, a halálát kívánja, és boldognak mondja a halottakat, akkor ugyanezt a szót használja itt, és azt mondja, hogy aki halott, az szabad már az őt nyomorgatójától. De érezzük, hogy ebben a Zsoltárban nem erről van szó, még hogyha egy speciális kifejezés is szerepel itt, azt mondja a Zsoltáros, ott vagyok szabad a holtak között, inkább így kellene mondanunk, hogy ott vagyok megszabadított. Néha-néha szerepel ez az Ószövetségben, amikor például rendelkezik Mózes 2. könyve, a törvény arról, hogy hogyan kell a rabszolgát, de leginkább az adós rabszolgát szabadon engedni, szabaddá tenni, ott ez a szó szerepel. Amikor Jeremiás leírja a nagy jubileumot, az elengedésévét, a nagy megkönnyebbülést, és kötelezi Isten népét is, hogy azok, akik a szolgáitok, a rabszolgáitok voltak, hogyan tegyétek őket szabaddá, ott is ezt a szót használja. A megszabadított ember azt jelenti, az, aki rendelkezik önmagával. Egészen érdekes a mózesi törvényekben, ahol büntetik a büntette a törvény nagyon súlyosan halállal a házasságtörést, és van egy eset, egy kázus, azt mondja Mózes könyve, hogyha valaki rabszolganővel paráználkodik, magát a parázna férfit meg kell büntetni, a rabszolganőt azonban nem lehet olyan súlyosan, mert nem volt szabad. Szabad az, aki önmagával rendelkezik, és ezért felelősségre vonható a döntéseiért, a tetteiért és a cselekedeteiért. Olyan vagyok, mint aki szabaddá tétettem a halottak között. Mit jelent ez? Augustinus egyházatya, mert ő Augustinus egyházatya, természetesen Krisztust látja ebben, és azt mondja, hogy voltak éppen ez a Krisztus zsoltára. És mielőtt ezt elhárítanánk magunktól, és azt mondanánk, hogy igen, a régiek mindenben Krisztus keresték, azért azt az oldalát, kedves testvérek, ennek a zsoltárnak és a benne foglalt üzenetnek nem szabadna elfelejtenünk, amit mi modernek, és hadd mondjam meg őszintén, protestánsok, még inkább reformátusok, meg még inkább kiszáradt kálvinisták, nagyon hamar elintézünk, és nagyon könnyen túlmegyünk rajta. Ez pedig az, kedves testvérek, hogy a régiek, az egyházatyák sokkal bátrabban beszéltek Krisztusnak a szenvedéseiről, akár a fizikai és akár a lelki szenvedéseiről. Ott a kereszten is. Mi ezt gyorsan elintézzük, Anselmus egyházatjára hivatkozva, lezajlott egy tranzakció, Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadott, kész, punkt, megszerezte nekünk a váltságot, a szabadítás váltságdíját, erről ennyit. Talán azért vagyunk ilyenek, mert nem akarunk érzelgősködni, talán azért, mert könnyen átlátunk, szigorú tekintettel nézve az embereken, akik szeretnek hisztizni, ha ráütnek a kalapáccsal az ujjukra, akkor már mindjárt apokalipszist kiáltanak, ha egy kicsit fáj a fejük, meg a derekuk, akkor rögtön nyöszörögnek. Mi nem akarunk ilyenekbe belemenni, és Krisztus szenvedéseiből se akarunk egy érzelgős drámát csinálni. De mégis talán a régiek sejtelme, hogy amikor Krisztusra tekintünk, a szenvedőre, aki nem csak értünk, hanem velünk együtt is szenvedett, aki megkóstolta érettünk a halált, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és ez a szenvedéseiben való hasonlóságot is jelenti, talán mégis érdemes azon elgondolkodnunk, ahogy Augustinus egyházatya Zsoltár magyarázatában újra meg újra mondja, liber inter mortuos, hát ki lehet szabad a halottak között? Hát kire másra mondhatjuk azt, hogy szabad ott, a halottak között is? Hanem, ami Krisztusunk, aki megfeszítetett, eltemettetett, alászállott, és ahogy Péter apostol mondja, alászállásában, descenzusában, a poklokban prédikált, és szabadítást vitt végbe, a szabadítást prédikált, hát ki prédikálhat a fogságban levőknek, a halál fogságában levőknek, ha nem az, aki maga szabad. Ki más, aki soha nem volt bűn által megkötözve? Akkor ennek értelmében, kedves testvérek, nem csak a 22. Zsoltárt kell Krisztus nagy szenvedő zsoltárai közé olvasni, hanem a 88. Zsoltárt is. Akkor ennek a zsoltárnak a vége azért nincsen befejezve, mert azért a zsoltáros még nem beszélhet, csak sejtheti, de még nem beszélhet a feltámadásról. Akkor azért nincs ez a zsoltár befejezve, mert még Jézus Krisztus feltámadása ott még várat magára. Mintha ez a zsoltár Krisztus szenvedéseit, Isten rázóduló haragját, mert Isten bűn elleni haragja rázódult, mint a örvénybe való lesüllyedését, eltemettetését előlegezné meg, és a zsoltárba benne foglaltan reménységünkbe a feltámadást. De van, aki ezt másképp magyarázza, és ezért ez a címe az új fordításban a 88. Zsoltárnak, hogy a haldokló ember imádsága, mert ahogy a tudósok megjegyzik, ez a olyan vagyok, mint a szabad a holtak között, ez másféleképpen is magyarázható vagy értelmezhető, olyan vagyok, mint akinek egy elkülönített helyet szabtak meg. A Királyok második könyvében olvasunk arról, hogy Uziás király leprás lett. És leírja a történet, hogy karanténbe tették. Egészen pontosan egy elkülönített helyre tették. Egy olyan helyre, amit felszabadítottak erre a célra. Ez a karantén. A karanténben semmi más nem történik. Oda viszik a beteget, és addig ott van, amíg meg nem gyógyul, vagy meg nem hal. Uzziás király leprás lett, a lepra fertőző betegség. Felszabadítottak egy helyet, egy házat, és elhelyezték ott a királyt, egy külön helyen. Egy speciális hely. Akkor ebben az értelemben azt jelenti, kedves testvérek, itt a Zsoltár szava, hogy hát nekem van a halottak között egy elkülönített helyem. Megvan a helyem a halottak között. És ez mondhatnánk, hogy rímel is a panaszra. Ahogyan a Zsoltáros a veszedelemben, a nyomorúságban, a nyomorgattatásban, vagy talán éppen a nagy és súlyos betegségben Istenhez kiállt, és panaszba hozza azt, hogy Uram, tudom, hogy van egy elkészített helyem a halottak között, de miért van nekem elkészített helyem a halottak között? Ott van nekem a helyem. Jobbnak van igaza mégis, aki egy másik helyen, egy másik panaszában azt mondja, hogy a sír az én otthonom, a sír az én hazám, és ugyanezt a szót használja. Nehéz ezt eldöntenünk, kedves testvérek, mégis inkább mindent összefoglalva azt kell mondanunk, hogy ez a Zsoltár ennek az általunk nem ismert Hémánnak, aki a Kórá fiai közé tartozott, ha igaz a krónikák feljegyzése, még egyszer szerepel a neve, ha őróla van szó, ugyan tiszte és rangja szerint a dicsőítést végezte a templomba, és most itt nem egy dicsőítő énekét olvassuk, hanem egy panasz énekét. Ha mindez így van, kedves testvérek, akkor ez a Zsoltár a megrendült hitnek a szava. A süllyedő embernek a kiáltása. Azért, aki, mint mondtam, arcul csapott a hullám, vagy az olyan emberé, mint Jónásé, ő is kiált, hogy a halál mélységéből, a tenger fenekéről, a feneketlen mélységből kiált, Istenhez, kidobták a hajóból a vízbe, és alámerült, és rádöbben, hogy csak merül. A megrendült hit szava ez, kedves testvérek, megrendülésé, hogy barát sincs, rokon sincs, külön helyre raktak, és ha szabad vagyok a holtak között, akkor csak abban az értelemben vagyok, vagy leszek szabad, ahogy szoktuk mondani, nem szép kifejezés, de hát a szánkra szalad, megváltás volt neki a halál. Megszabadult már minden földi gondtól, bajtól, nyomorúságtól. Nem túl keresztény kifejezés az, kedves testvérek, mint ahogy a középkorban se volt túl keresztény kifejezés, amikor mentek a lovagok, és ott lógott az oldalukon egy hosszabb tör, Misericordiának hívták, könyörületességnek hívták, azzal szúrták le a halálos sebet kapott ellenséget. Ezek nem túl, valljuk be, nem túl szép kifejezések, de mégis. Hát Isten hagyta előtt. Isten szakított el a barátaitól. Isten haragja van rajta. Isten gerjesztette fel a nyomorúságnak a hullámait. Ezért olyan bátor, nem pimasz, bátor kérdés, amit itt mond a Zsoltáros, a halottakkal teszel csodát? Az árnyak felelnek, hogy dicsérjenek téged. Beszélik a koporsóban kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén. A 6. Zsoltár is mondja ezt, kedves testvérek, meg egy másik Zsoltárban olvasok, hogy csak aki él, csak az dicsér téged. Ez a halálba menő, a holtan élő, vagy élőn holt embernek, a félholt embernek a belekapaszkodása Istenbe majdnem olyan zsaroló szavaknak tűnnek. Hogy Uram, hát a halottak nem magasztalnak. Akiknek lezárták a koporsó fedelét, azok téged már nem hallanak meg. Azok már nem fognak csodát látni, és nem fognak téged dicsőíteni. Ugye? Mégiscsak itt van a dicsőítés. Csak nem a végén a Zsoltárnak, hanem a közepén. Egy nagy és súlyos kérdésben. Egy bátor kérdésben. Ezért hadd buzdítsak, kedves testvérek, mindenkit, aki úgy érzi, hogy nem tud végére érni az imádságának. Nem tud áment mondani rá. Nincsen ereje rá, elfoszlik a reménység, csak ezek a kilátások vannak, amiket itt a Zsoltáros felsorolt. Hadd buzdítsak, mégis bátran, imádkozásra, újra, meg újra, meg újra. Ahogy a Zsoltáros is mondja, Uram, hozzád imádkodom, már jó reggel elődbe jut imádságom. Miért vetsz el? Miért nem hallgatsz meg? Miért rejted el orcám tőlem? Nyomorult és holt eleven vagyok, ifjúságomtól fogva. Csak bátran, mert még abban a olykor talán Isten elvitatkozó, Isten provokáló, Istennek valami igazságot előmondó szóban is, hogy beszélik a koporsóban kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén, avagy a holtakkal teszel a csodát. Csak bátran. Valahogy úgy, ahogy Mózes ott kint a pusztában, amikor a nép visszavágyott az egyiptomi húsos fazekakhoz, meg a nép, amikor aranyborjút öntött magának, meg a nép, amikor perveszállt Istennel, és Isten indulatlan robbant, és azt mondta, hogy elveszítem ezt a népet, akkor Mózes így alkuszik, Uram, netán még azt mondják, azért hoztad ide ki őket, hogy itt vesszenek el. Milyen csúfság lesz az? Csak bátran, a hívő ember bátorságával, a Krisztus gyermekeinek a bátorságával. Mert erre a kérdésre teszel-e csodát a halottakkal, Isten már felelt, ami Urunk Jézus Krisztusunkban. A tapasztalat, kedves testvérek, azt tanítja, hogy a mi hitünk, amikor hányattatások között vergődünk, mégis képes újra meg újra felemelkedni, éppen akkor, amikor úgy tűnik, hogy elsüllyed. Éppen akkor, amikor úgy tűnik, hogy elfogyott a szó. Mert ha már végképp elmerülne is a hitünk, Isten megóvja azt, és bár az életünkre soha nem tapasztalt viharok és nyomorúságok törnek, megóv bennünket, hitünknek az a bizonyossága, hogy Isten hűséges marad, soha nem feledkezik meg gyermekeiről. És az a boldog bizonyosság is, hogy csodát tesz a halottakkal is. Jézus Krisztus harmadnap feltámadott, és első szülött lett azok közül, akik elaludtak. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük 165. dicséretünk 6. versét, Jöjj és lakozz bennem.
Thank you.
Zsoltárossal együtt állok most eléd, mennyei atyánk, emeljük fel kiáltásunkat, könyörgünk segítségedért, kegyelmedért, csodáidért, hogy kioldozz bennünket nyomorúságból, elveszésből, betegségből, minden bajunkból, úgy is és aképpen is, hogy a nekünk rendelt földi időben gyógyítasz és megújítasz minket, de leginkább úgy, hogy beírod szívünkbe a boldog bizonyosságot Jézus Krisztusban és általa, megelevenítesz bennünket és dicsőségben színed elé hálítasz. Urunk, könyörgünk azokért, akik hosszú ideje hordoznak betegséget, talán ifjúságuk óta, és nap mint nap eléd állnak, és nem tudnak fohászkodások végére boldog bizonyságot mondani, mert újra és újra kezdik a panaszt. Enyhíts a terheiken, gyógyítsd a betegségeiket, újítsd meg életüket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegségük miatt elveszítették barátaikat, rokonaikat, családtagjaikat, nincs kifelé kinyújtsák kezüket, rendelj melléjük társakat, vidd vissza hozzájuk azokat, akik eliszonyodtak nyomorúságuktól, akik képtelennek érzik magukat, hogy terheiket hordozzák. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik a halálárnyéka völgyében járnak, a megsebzett szívűekért, azokért, akik azt kérdezik, látnak-e a halottak irgalmasságot, tapasztalnak-e az elmentek hűséget, hirdethetik-e azok dicsőségedet, akik már nem szólhatnak, mert halottak között vannak, s ők maguk is megrendült szívvel, szomorkodó lélekkel hordozzák az elmúlás terheit. Azzal az egyetlen szabaddal, Krisztussal, aki a holtak közt is szabad volt, akit feltámasztottál, aki a kezdet, aki a foglaló, aki a biztos zálog arra, hogy minket is feltámasztasz és új élettel ajándékozol meg, vigasztald a szomorkodókat és a gyászolókat. S minket is, Urunk, erősíts meg sokféle bajunkban, nyomorúságunkban, elesettségünkben, amikor a fájdalom nem engedi meg, hogy másra figyeljünk, adj lelkedből erőt, hogy hozzád emelkedjünk, tőled erőket kérjünk, benned vigasztalást vegyünk, és hogy mindazt az áldást, amit tőled megnyerhettünk, megkaphattunk gyógyulásban, vigasztalásban, előrébb jutásban, felemeltetésben, szabadulásban, fele barátaink javára tudjuk fordítani. Hajolj hozzánk, emelj fel bennünket, hívunk szent hívással, várunk szívünk epekedésével. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kérlek, testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, Az adakozás Isten tiszteletünk része, Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Ma kereszteltük gyülekezetünkben Ambrus Mikoltot, Ambrus Tibor és Kovács Imola második gyermekét. Isten áldja meg a gyermeket és egész családját. Kedves testvérek, most Isten tiszteletünk végén először énekeljük 195. dicséretünket, annak mindhárom versét. Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek, utána nemzetimádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetre vesszük Isten áldását.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyaistennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Amen. Áldás, békesség Isten velünk.